Jó estét kívánok! A 22 órakor jelentkező Dunasportban beszámolunk a labdarúgó Borsodi Liga soron következő idényének sorsolásáról. Beharangozzuk a csütörtöki Újpest Vaduz UEFA kupa selejtező mérkőzést, ezúttal a liechtensteini csapat edzésén jártunk. Ezen kívül interjút láthatnak a 60. születésnapját ünneplő Ferjánc Attilával, és összefoglaljuk a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 10. szakaszán történteket. Várjuk Önöket a híradó után, viszontlátásra!
Láttam, hogy milyen sokat változott Athén az olimpia miatt. Megtartotta minden szépségét, de igazi európai metropolisz lett. Ezt kívánom Budapestnek is, mert ez a kedvenc városom.
Végre nem csak a fél ország találna magának egy közös célt, és ezt meg is tudnám mutatni a világnak. Egy olimpia nem csak a sportolóknak fontos. Én támogatom a budapesti olimpia gondolatát.
Fogjunk össze a budapesti olimpiáért, hogy újra büszkék lehessünk magunkra.
Hírstúdióban Varga Edit várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Konvergencia tanács felállításáról döntött a kormány. A független szakértőkből álló testület már a jövő héten összeül. Feladata az lesz, hogy a felzárkóztatási programot előkészítse.
A miniszterelnök hétfőn a parlamentben jelentette be, hogy a kormány konvergencia tanácsot állít fel. Az SZDSZ eredetileg azt javasolta, hogy a Nemzeti Bank elnöke, illetve Varga Mihály a Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke is tag legyen. Az MSZP azonban úgy vélte, a szakmai önállóságot veszélyeztetné, ha a politikusok is részt vennének a munkában. Gyurcsány Ferenc javaslata alapján Boks Erika, a Richter Gedeon gyógyszergyár vezérigazgatója, Simor András volt tőzsdeelnök és Surányi György, a Nemzeti Bank egykori elnöke lesznek csupán a tanács tagjai. Batiz András tájékoztatása szerint a kormányülésen az SZDSZ nem állt elő más javaslattal.
Amennyire én hallom a rádióban a különböző megfogalmazásokat, ezt jó kompromisszumnak tartja egyébként az SZDSZ is. A konvergencia tanács tagjaiban egyetértett a kormány, és egyetértenek a koalíciós pártok is.
A konvergencia tanács tagjai ingyen dolgoznak majd, első ülésük jövő hét pénteken lesz.
A Fidesz kirakadt testületnek tartja a tanácsot, amely a költségvetés problémáját nem oldja meg. Járai Zsigmond jegybankelnök szerint pedig kormányzati báb szervezetről van szó, amelyben ő nem vállalna tagságot. Újabb határon túli magyar vezetőkkel tárgyalt a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc Bugár Bélával, a szlovákiai magyar koalíció pártjának elnökével, és Csáki Pál alelnökkel, szlovákiai miniszterelnök helyettessel, Bárdos Gyula frakcióvezetővel, valamint Kassa Józseffel, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, és Dudás Károllyal, a VMS alelnökével folytatott megbeszéléseket. A határon túli magyar politikusok tájékoztatása szerint elsősorban arról, milyen hosszú távú megállapodásokat kellene kötni az elcsatolt területek magyarsága szempontjából létkérdésnek számító ügyekben. Ilyen például a Felvidéken az egyetemi képzés kérdése. A kormányfő múlt pénteken Markó Bélával, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetőjével találkozott. Egymástól függetlenül két szervezet is alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg a minap elfogadott adócsomaggal kapcsolatban. A Magyar Bankszövetség pedig a köztársasági elnökhöz fordult. A pénzügyminiszter mégis bizakodó. Szerinte a módosítások nem buknak el egy alkotmányossági kontrollon.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkerülhetetlennek tart bizonyos megszorító intézkedéseket az egyensúly javítása érdekében, de mint azt Parag László elnök híradónknak elmondta, ez a fajta rendbetétel túlságosan megterheli a gazdaságot, miközben a rosszul működő struktúrákhoz nem nyúl hozzá. Az MKIK elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyensúlyt 92%-ban az adók emeléséből állítsák vissza.
Meg kell akadályozni, hogy a pénzek kifolyjanak a kezünkből, és elsődlegesen a kiadás csökkentésre kellene koncentrálni.
A kamara szerint az önkormányzatok és a kormányzat működési költségeit kellene felülvizsgálni, megcsinálni az oktatási reformot, nekiállni egy érdemi egészségügyi reformnak, ellenőrizni, hogy a kutatásfejlesztésben kellő hatékonysággal használják-e fel a pénzeket, és kideríteni azt, hogy a veszteséggel működő állami vállalatok miért veszteségesek. A 40 ezer tagot számláló szervezet szerint az alaptörvénybe ütközik, hogy a hétfőn elfogadott intézkedések hatálya visszamenőleges, de kifogásolják az elvárt adót, és azt is, hogy szeptembertől dupla minimálbér után kell járulékot fizetni. Ezáltal ugyanis a kormány vagy azt vélelmezi, hogy mindenki csal, vagy olyan jövedelemre vet ki járulékot, amely nem termelődik meg, magyarázza Parrab László. Figyelmeztetnek arra is, hogy az intézkedések hatására csökken a munkajövedelemnek a munkavállalóhoz eljutó hányada. A bankszektor képviselői a kamattámogatásra kivetett járadék, illetve a szolidaritási adó miatt fordultak a köztársasági elnökhöz. Szerintük az adócsomag kiszámíthatatlan és adóelkerülésre ösztönöz. Veres János pénzügyminiszter ezzel szemben arról beszélt, hogy az igazságügyi minisztérium szakértői ebből a szempontból is alaposan megvizsgálták a törvényjavaslatokat. A leginkább kifogásolt úgynevezett elvárt adóval kapcsolatban kiemelte, nehezen hihető, hogy a mikro- és kisvállalkozások 40%-a 4-5 éve folyamatosan veszteséggel vagy nyereség nélkül működik.
3,1 milliárd forintot fordít a kormány a tavaszi ár- és belvízben megsérült lakóingatlanok helyreállítására, jelentette be a kormány szóvivő. Batiz András elmondta azt is, hogy a felmérések szerint 10.500 épületet kell részben vagy egészben felújítani. A pénzt az önkormányzatok kapják meg, ők dönthetnek annak elosztásáról. Az, hogy ki mennyi támogatást kap, függ például attól, hogy volt-e biztosítás az ingatlanon, illetve hogy milyen mértékben állítható helyre a kár. Felmentette a pénzügyminiszter az APEH két elnök helyettesét, Vámosi Nagy Szabolcsot és Futó Ivánt. Az egyik elnök helyettesi poszt megszűnik, a másik megüresedett székbe pedig Varga Lászlóné, az APEH Győr-Moson-Sopron megyei igazgatója kerül. Vámosi Nagy Szabolcs az adóhivatal oktatási igazgatóságának vezetését veszi át. Futó Iván viszont nem kapott más posztot. A távirati iroda pénzügyi körökből úgy értesült, hogy őt az e-bevallással kapcsolatos problémák miatt mentették fel. Demonstrációt tart ősszel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, amennyiben a parlament úgy fogadja el a felsőoktatási törvényt, hogy a hallgatókat bármilyen tandíj jellegű hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A szervezet jelezte, elsősorban arra törekszenek, hogy az oktatási tárcával együttműködés alakuljon ki.
A demonstráció megszervezésére a hallgatói érdekképviselet létre is hozta a munkacsoportot, amely a figyelemfelhívó kampányt is összehangolja majd. Eckler Gergely elnök híradónknak elmondta, furcsája, hogy előbb kerül az országgyűlés elé a módosító javaslat, és csak utána készül hatástanulmány. Egyébként a HÖOK partner szeretne lenni a felsőoktatási finanszírozási reform megvalósításában. Vannak alternatív javaslataik.
Ezeket fenn is tartjuk. Ilyen például az, hogy mi azt hiszük, hogy nem tandíjjal kell büntetni a hallgatókat, hanem csökkenteni kell a képzési keretszámokat. Ez a munkaerőpiac visszajelzési alapján is indokolt, hiszen nagyon sok a diplomás munkanélküli már.
A szervezet szerint a hallgatókat ugyanakkor azzal lehetne jobb teljesítményre ösztönözni, hogy nem alanyi jogon szednek be tőlük pénzt, kvázi tandíjat, hanem azokat büntetik, akik nem teljesítik az előírt krediteket.
A ma esti közbeszéd is erről a témáról szól, a műsor egyik vendége Arató Gergely oktatási államtitkár lesz. Első fokon felmentette a Nógrád megyei bíróság Molnár Csabát, a K&H ügy egykori főnyomozóját, a vesztegetés, a hivatali visszaélés és az államtitoksértés vádja alól.
Molnár Csabát a hivatali visszaélés és az államtitoksértés ügyében bűncselekmény hiányában, a vesztegetés vádpontjában bizonyítottság hiányában mentették fel. Az ítélet az államtitoksértés vonatkozásában jogerőssé vált, azt az ügyész tudomásul vette. A vesztegetéssel és a hivatali visszaéléssel kapcsolatos vádpontok tekintetében viszont az ügyészi fellebezés miatt nem emelkedett jogerőre az ítélet. A vád szerint Molnár Csaba 2003-ban az Országos Rendőrfőkapitányság pénzmosás elleni osztályának vezetőjeként pár ezer forintos ajándékokért cserébe jogtalan előnyhöz juttatott pénzváltókat, államtitkokat, pénzmosás gyanús esetekre vonatkozó adatokat szolgáltatott ki nekik.
Az ENSZ biztonsági tanácsának 5 állandó tagja is Németország egyetért abban, hogy ismét a BTL-i utalják az iráni nukleáris program ügyét, jelentette be a francia külügyminiszter.
Irán azért folytatja atomprogramját, mert fel kell készülni gáz- és olajkészletének kifogyására, hangoztatta Ali Larijani, az ország nukleáris ügyekben illetékes főtárgyalója. Az amerikai külügyminiszter szerint Teherán hiányos és kiábrándító választ adott azokra a nemzetközi ajánlatokra, amelyekért cserébe urándúsításának felfüggesztését kéri. Condoleezza Rice elképzelhetőnek tartja, hogy a nagyhatalmak kénytelenek lesznek az ENSZ biztonsági tanácsa elé vinni az iráni atomügyet.
Ugyancsak kiábrándítónak nevezte egy amerikai diplomata Észak-Korea válaszát a rakétaválság megoldására vonatkozó kínai javaslatra. Christopher Hill, a fennyani atomprogramról folytatott hatoldalú tárgyalások amerikai főtárgyalója úgy vélte, nincs lehetőség kétoldalú tárgyalásra, és az is kétséges, hogy Észak-Korea érdekelte a hatoldalú tárgyalások felújításában. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, meg kell teremteni a feltételeket ahhoz, hogy Észak-Korea és Irán egyaránt korszerű nukleáris technológiákhoz jusson, oly módon, hogy ne kelljen aggódni a nukleáris fegyverek elterjedése miatt.
Az izraeli hadsereg offenzívát indított Libanonban, válaszként arra, hogy a síta Hezbollah szervezet támadást intézett a zsidó állam északi határánál és fogságba ejtett két katonát. Az ENSZ, az Egyesült Államok, az Európai Unió és Oroszország is arra szólította fel a Hezbollahot, hogy haladéktalanul engedjék szabadon fogjaikat. A libanoni síta szervezet vezetője válaszul bejelentette, hogy fogolycseréről hajlandóak tárgyalni.
A felső galileai izraeli határőrposztok és egy határmenti város ellen végrehajtott gerillatámadásban az izraeli mentőszolgálat jelentése szerint 3 izraeli katona vesztette életét, más források 7 áldozatot említenek. A hadsereg arra kérte a határmenti városok lakosságát, hogy vonuljon az óvóhelyekre. A Hezbollah fogolyszerző akciójára válaszként szárazföldön és levegőben indított támadásban utakat és hidakat bombáztak, és Hezbollah létesítményeket is tűz alá vettek az izraeli hadsereg egységei. Ehud Olmert izraeli miniszterelnök Libanont is arra figyelmeztette, hogy súlyos árat fog fizetni az akcióért, hiszen egy szuverén állam indított támadást Izrael ellen minden ok nélkül. Az izraeli kormányfő minden tárgyalást kizárt a Hezbollahhal a fogságba esett két katona szabadon engedéséről.
Magyarországon élő palesztinok tüntettek az izraeli nagykövetség épülete előtt. A demonstrálók szerint a rabul ejtett izraeli katonák csupán ürügyet jelentenek Izraelnek a támadásra. A tüntetők felhívásokban hangsúlyozták, Izrael az ENSZ, a Genfi konvenció és a nemzetközi törvényesség minden határozatát sárba tapossa. Ezért arra kérik a békeszerető és tisztességes embereket, hogy legyen becsületbeli ügyük a palesztin nép támogatása. Meghalt a népirtással és háborús bűnökkel gyanúsított Polgár Lajos Ausztráliában. A Simon Wiesenthal Központ közleménye szerint a férfi egész életében büszke volt a nyilas keresztes pártban játszó szerepére, és korábban azt állította, hogy Magyarországon nem volt holokauszt. A magyar kormány a központ kérésére vizsgálatot indított Polgár ellen a II. Világháborúban a nácikkal való együttműködésért és a zsidók sérelmére elkövetett háborús bűnök miatt. A montenegrói elnök bocsánatot kérte a horvát államfőtől, amiért a délszláv háború idején lövették Dubrovnikot. Filip Vujanović Podgoricában tárgyalt Stjepan Mesić horvát elnökkel. Ahogy mondta, Montenegró kész arra, hogy megtérítse a város lövetésekor keletkezett károkat. A gesztusra válaszolva horvát államfő emlékeztetett arra, hogy az 1990-es dubrovniki események idején Montenegróban háború ellenes megmozdulások voltak. A közvélemény egy része szembeszállt a nagy szerb álmokat kergető Milosevicsi politikával. Az Európai Bizottság 280 millió eurós bírsággal sújtotta a Microsoftot. A világ legnagyobb számítógép program gyártójának azért kell fizetnie, mert nem hajtotta végre az EU 2004-es figyelmeztetését, miszerint ossza meg a piacon csaknem egyeduralkodó Windows kezelőrendszer műszaki adatait a konkurenciával. A bírság napi 1,5 millió eurós és múlt év december 16-áig szabták ki visszamenőleg. Ha az amerikai cég továbbra sem tesz eleget a megszabott feltételeknek, a büntetés augusztustól napi 3 millió euróra nőhet. Akár 70%-kal is csökkenhetnek a külföldi mobiltelefonálás költségei, ha az Európai Parlament és az uniós tagállamok is rábólintanak a ma ismertetett brüsszeli javaslatra. Az Európai Bizottság 49 eurocentben maximalizálna az úgynevezett külföldi hálózat segítségével lebonyolított beszélgetések költségét, mert úgy vélik, a piac liberalizálása és a verseny nem törte le az árakat a mobilpiacon. Egyes társaságok jelenleg a 400%-os hasznot is elérik a roaming tarifákon. Ez volt a Híradó szerte este, köszönöm egész napos figyelmüket, legyen szép estét, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában. Ma kisorsolták a Borsodi Liga őszi idényének műsorát, és átadták a legutóbbi kiírás legjobbjainak járó díjakat.
Hivatalosan csak csütörtök délután 4 órakor derül ki, hogy valóban 16 csapattal rajtolhat-e az NB1, de a jelenlegi helyzet biztató.
Azt a hírt kaptam ugye délelőtt, hogy reggel, hogy a Ferencváros megegyezett a befektetővel. Gyakorlatilag a Vásznak van apró problémája, amit szerintem meg fog oldani az elmúlt következő napokban, és akkor teljes létszámmal indulhat el az NB1-es bajnokság.
Egyelőre kérdéses, hogy lesz-e televíziós közvetítés.
Én nagyon remélem azt, hogy mind az önök vezetői a televízióban, ugye a Duna TV, mind a Magyar Televízió, mind pedig a Sport Televízió érdeklődést mutat a bajnokság iránt, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan ez az érdeklődés tárgyalásokká alakul, illetve hát már folyamatban vannak, és megegyezésé fog fajulni az ügy.
Az év labdarúgójának járó Bozsik József díjat Kuttor Attila kapta, a Puskás Ferenc díjat az év felfedezettje Kanta József vehette át, a legjobb edző Subka Attila, az év játékvezetője pedig Solymosi Péter lett.
A bajnoki ezüstérmes Újpest holnap játssza első mérkőzését az UEFA Kupa selejtezőjében. Kora esti adásunkban a lilafehérek edzésen jártunk, most pedig az ellenfél a liechtensteini Vaduz meccs előtti felkészülésébe pillanthatnak bele.
A legjobb liechtensteini csapatok a svájci másodosztályban játszanak, így 2001 óta az FC Vaduz is. Az Újpest UEFA Kupa ellenfele 1932-ben alakult, és elképesztő mennyiségű 33 liechtensteini kupát nyert. A csapat idén is kupagyőztesként jutott ki a nemzetközi porondra, ahol 1992 óta vannak jelen a piros-fehérek.
Egy fiatalokból álló csapat állt össze Vaduzban, ahonnan nem tudok senkit kiemelni. Ez a gárda csapatként egységes, ez a fő erényünk. Minden mérkőzés 0-0-val kezdődik, az esély mindkét fél számára adott.
A jelek szerint a vendégek jól ismerik az Újpestet.
Nagyon jó csapat az Újpest, és tudjuk, hogy másodikok lettek az előző szezonban. Ismerem az edzőjüket, Bicskei Bertalant, aki Svájcban a Lucerne edzője volt. Ezek ellenére szeretnénk jó eredményt elérni Budapesten, és lehetőség szerint gólt is akarunk szerezni. Ezzel megmaradna az esélyünk a továbbjutásra.
A holnap 19 órakor kezdődő összecsapást a Duna Televízió élőben közvetíti. Csoportgyőztesként továbbjutott a magyar válogatott a budapesti görhoki világbajnokságon. A mieink harmadik brazilok elleni mérkőzésüket is megnyerték, meg mindig 5-3 arányban, így holnap osztályozót játszanak Ausztriával az élvonalba jutásért. A párharc győztese a világ élmezőnyébe jut majd. Ma ünnepli 60. születésnapját Ferjánc Attila, az egyik legismertebb magyar autóversenyző. Európa-bajnoki bronzérem és tucatnál több rallybajnoki cím fűződik a hosszú és sikeres pályafutást maga mögött tudó sportember nevéhez, akit a jeles nap alkalmából az önkormányzati és településfejlesztési miniszter köszöntött.
Ferjánc Attila pályafutását korábban állami kitüntetéssel ismerték el, most pedig 60. születésnapja alkalmából Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter köztársasági címerrel ellátott aranygyűrűvel ajándékozta meg.
Rengeteg országba jártam, rengeteg barátot találtam, és aztán az a millió-millió történet, ami 33 év alatt volt, az felejthetetlen. A szövetség az egy más, az egy felelősségteljes feladat. Annak idején is azt mondták, hogy az egyetlen egy bajom vagy, maximalista vagyok, és ebből nem engedtem most se. És hát megpróbálom a szövetséget is maximálisan jól vezetni.
A Ferenc Tandari páros, ez egy igazi márkajel. A magyar autósport nagyszerű párosáról van szó, akik örökre beírták a nevüket a magyar sport történetébe, az autósport történetébe. A 60 éves évforduló az egy olyan kerek évforduló, ami azt gondolom, hogy mindenképpen indokolja, hogy ilyenkor a felelős tárca vezetője köszöntse ezt a nagyszerű sportembert.
Az idei túron elkezdődött a hegyi szakaszok sorozata, a 10. etapon 190,5 kilométert kerekezett végig a francia körverseny mezőnye.
Egy kiemelt és egy első kategóriás emelkedő is helyet kapott az idei verseny első igazi hegyi szakaszán. A 15 kilométeres átlagban 7,3%-os emelkedőt Cyril Dössel és Juan Miguel Mercado bírták a legjobban. Ők értek fel az 1540 méteren található csúcsra elsőként. A T-Mobile vezette főmezőnyben az összes nagy esélyes elől helyezkedett. Honcsár volt csupán az, akinek az utolsó kilométereken nehézségei támadtak. Így Dössel és Mercado egymás között dönthette el a szakasz győzelem sorsát. Ma ők voltak a legerősebbek a szökésben, a hegyeket is ők bírták a legjobban. A szakasz győzelmet végül a spanyol Mercado szerezte meg Dössel előtt. A főmezőny azonban több mint 7,5 perc hátránnyal ért csak célba, így Honcsár elvesztette a sárga trikót, mely a francia Dösselé lett.
A szerdai Dunasport késő esti adása ezzel véget ért. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Nézők, ma is nagyon meleg volt, Kárpát-medence szerte, 30 fok fölé emelkedett délutánra legtöbb helyen a hőmérséklet. Holnap után még hasonló időre számíthatunk, nagyon meleg lesz, sőt egy kicsit tovább is erősödik a nappali fölmelegedés, növekszik a füllettség, de aztán szombaton, vasárnap felfrissül az idő, egy gyenge hidegfront hatására kevésbé meleg levegő érkezik majd hozzánk. Egyelőre nincs számottevő felhőzet a Kárpát-medencében és környékén, az a gyenge hidegfront, ami a hétvégi felfrissülést hozza, pedig még nem is látszik ezeken a felvétel sorozatokon. Az előttünk álló éjszaka derültnek ígérkezik, mintegy 15-20 fok közé mérséklődik holnap reggelre, hajnalra. A meleg, természetesen csapadék nem várható, mint ahogy holnap délelőtt sem, amikor sok lesz a napsütős, bár időnként már megnövekszik erősebben a gomoly felhőzet, és kisé megélénkül a keleti, észak-keleti szél. A hőmérséklet délutánra mintegy 28-32 fok közé emelkedik, tehát holnap is meleg lesz. Ugyanekkor elsősorban az északi, észak-keleti tájakon időnként már erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, egy-egy zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Fronthatásra egyelőre nem kell számítanunk, de nagyon meleg lesz, úgyhogy legyenek nagyon óvatosak, főleg a közlekedésben. Az ótrai bolyasugárzás szintje a déli órákban nagyon magasnak ígérkezik, ezért aztán a napozással is bánjanak nagyon óvatosan, legalábbis a déli órák környékén. A következő napokban, pénteken, mint említettem, még tovább erősödik a nappali fölmelegedés, igazi kánikulára számíthatunk Kárpát-medence szerte. Aztán szombaton egy kicsit már visszaesik a hőmérséklet, mérséklődik a meleg, vasárnap pedig még kevésbé lesz meleg az idő. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Egy napon elege lett. Fogta a gyerekeket és elköltözött. Egy kertvárosi háziasszony kalandjai a hippik között. A kortárs svéd film egyik legtehetségesebb rendezőjének, Lukas Moodyssonnak ez a filmje világszerte 14 jelentős fesztiváldíjat nyert. Együtt. Ma este 3:45-kor a Duna Televízióban.
Néha az egész élet olyan, mint egy hatalmas zakás, nem igaz?
Kémkedek. Időnként lehallgatom szomszédaim telefonbeszélgetéseit.
Ki maga?
Egy nyugdíjas bíró. Őszintén szólva nem tudom, hogy a jó vagy a rossz oldalon álltam.
Találkoztak egymással.
Lehallgatom azt az embert, vagy nem. A közli vele, vagy nem. De ő előbb-utóbb úgyis kiugrik az ablakon.
Ez nem szerelem. Ez nem barátság.
Mindenkinek joga van a titkaihoz.
Ez a harmadik szín. A piros. A megbocsátás. az együttérzés, a megváltás.
Békére vágyunk, semmi más.
Három szín, piros. Krzysztof Kieślowski filmtrilógiájának befejező részét a francia hétvége alkalmából vasárnap este 10:10-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.